Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által üzen nekünk az örökkévaló Úr mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a Máté írása szerinti Szent Evangélium 13. részének 47-től az 50-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból a 13. rész 47-től 50-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, amely mindenféle fajtát összefogott, melyet minek utána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. És a tüzes kemencébe vetik őket, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Eddig Istennek írott igéje. Jézus Krisztus 7 példázatot mond el egymás után, itt a Máté írása szerinti evangéliumban, és ezek közül 3-hoz magyarázatot is fűz, azt is mondhatnám, hogy megmagyarázza ezeket a példázatokat a hallgatóságának, mindenek előtt a tanítványoknak, hiszen nekik mondja az Isten országáról szóló példázatokat elsősorban. Ez a 3 példázat, a magvetőnek a példázata, aztán a búza és a konkoly példázata, illetve a ma hallott nagyon rövid példázat az Isten országáról, amelyről, testvéreim, az elmúlt időben talán emlékeznek erre többen a jelenlévők közül, ebben a gyülekezetben többször hangzott igehirdetés. Épp a 7 példázat valamelyike alapján, de legjobb emlékeim szerint erről a példázatról nem. És azért beszél Jézus sokszor az Isten országáról, és ezeket különböző példázatokba öltöztetve próbálja közelvinni a hallgatóságához, mert szeretné érzékeltetni az Isten országának kimondhatatlanságát, és ugyanakkor a kimondhatatlan gazdagságát is egyidejűleg. És ez a példázat, amit ma hallottunk, testvéreim, ez a befejező példázat a sorban, amely egyszerre evilági és teológiai nyelven szólva eszkatológiai, a végső dolgokra vonatkozó jelentéssel is bír. Azt mondja Jézus, hasonlatos az Isten országa a gyalomhoz, amelyet kidobtak és vonszolták, és mindenféle fajtát összefogott. Régi kifejezés ez a gyalom, néprajzi lexikonokban van meg, különböző magyarázatai, illetve egy néhány ma ismert magyarázatot adnak, ez egy nagy kerítőháló, amely abban az időben óriásinak számított, 200-300 méter hosszú volt, többnyire 2 hajóval vitték, kihúzták a vízben, ugye a tengerben, az Ószövetségben, illetve Jézus korában is, az úgynevezett galileai tengerben haláztak, féltek a földközi tengertől, nem is mentek közel, az túl nagy volt a választott népnek. A galileai tengerben haláztak, és így haláztak, hogy 2 hajó, és nem is egyszerű csónak, hanem kihúzták, és aztán húzták végig a vízen, a tetején abban az időben ilyen fa, szárított fa részek voltak, amik fenntartották az egyik részét a víz tetején, az alsó felén pedig nehezékek, hogy ez a 2-3 méter magasságú háló úgy menjen a vízben, és hát fogott mindent. Ahogy hallottuk, itt mindenfélét. Kicsit utána nézünk, majd a magyarázatból akkor jót és rosszat, ahogy később kiderül. söpri ez a háló, ez a gyalom a vizet, és aztán mindenféle beleakad. És ezzel Jézus szeretne valami nagyon fontosat elmondani a tanítványainak, és a mindenkori tanítványoknak, mert Jézus elsősorban nekik. Azoknak mondja ezt a példázatot, akik hallgatják őt, akik igyekeznek az Isten országa igazságát megérteni, és abban megmaradni. És azt mondja, hogy hát bizony, ti, akik benne éltek, és ez az első szint ebben a látható közösségben, amit egyháznak, tanítványi közösségnek, vagy éppen gyülekezetnek is nevezhetnénk, nektek tudnotok kell, hogy az Isten, amikor kidobja a hálóját és gyűjt mindenfélét, akkor nem csak az igazakat, nem csak a jókat gyűjti össze. Nagy az a gyalom, nagy az a kerítőháló, vagy vonóháló. És abban mindenféle beleakad. És az első, amivel szeretné a tanítványi közösséget megerősíteni, hogy titeket soha se riasszon el az Isten országának igazságától, hogyha láttok beleakadva ebbe a gyalomba olyanokat, akik nem az Isten igazsága szerint élnek, mert ott nem csak a jók vannak, a tökéletesek, hanem mindenki beleakad, vagy sok minden beleakad ebbe a hálóba is. Az, hogy a jó és a rossz hogyan válik el, ez már nem a ti dolgotok. A ti dolgotok az, hogy hűek maradjatok ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívtalak én, Jézus Krisztus titeket. Bármi is látszik, Isten látható Anya Szent Egyházába, a gyülekezetben, testvéreim, nem érinti az egyház krisztusi alapozottságát. Az egyház krisztusi. És Krisztus árjót érte. Az egyház ereje épp abban áll, hogy el tudja hordozni a gyengék gyengeségeit, a hitetlenek hitetlenségét, a kételkedőket, még az ellenszegülőket is. Az egyház nem önmagában állt, meg a Krisztus gyülekezete sohasem egymagában volt erős, hanem azáltal, hogy vele volt Krisztus mindig. Épp a múlt vasárnap hallottuk, hogy úgy állt helyt történelmi nehéz időkben is a Krisztus gyülekezete, hogy csöndben, néha megtöretettségben is hiteles tudott maradni azoknak a keveseknek, akik eljöttek, hogy a világ igazságain túli igazságokat is megismerjenek. Jézus azt mondja és üzeni a tanítványoknak, és üzeni nekünk is, hogy soha se riadjunk meg attól, hogy vannak gyengék, vannak olyanok, akik kritikusak, vagy netán ellenségesek az Isten népével. Hát sok minden belefér ezen a világon, abban mi az Isten országa, de ő majd elhozza a maga igazságát alkalmas időben. És majd kiderül minden, ahogy hallottuk a gazdag és a Lázár példázatában. Mert egyszer eljön az idő, az igazság, az isteni igazságnak az ideje. És nekünk keresztényeknek, Krisztus követőknek nem lehet feladni ezt az igényt. Nem lehet a gondolkodásunkat, igazságérzetünket a világ igazságához szabni, hogy mi is úgy élünk, ahogy a világ él, mert másképp nem tudunk megélni. Nem, testvéreim, önfelmentés ez. Igazítsátok életeteket az Isten országának igazságához. Ez Jézusnak a felhívása a szűk tanítványi körhöz, és mindazokhoz, akik ebben az igazságban járni és megmaradni szeretnének. Mert ezáltal lesz igazán otthon belül az életetek, ezáltal lesz békességetek, és majd ez sugárzik ki a világra, hogy hitelessé tegye a Krisztus evangéliumát ott, ahol megjelentek. Mert az, ami belül van, sokáig nem lehet rejtegetni. Előbb-utóbb úgyis kikerül. ami a szívben van, egyszer csak nyilvánvalóvá válik a világ előtt. Ugyanakkor természetesen nincsen jól, hogy összekavarodik itt a világban a jó és a gonosz. Az az igény meg kell legyen az Isten gyermekeiben, hogy igyekezzenek elkülönülni. Ahogy az evangélium mondja, elszakítani magukat a gonosz nemzetségtől. Anélkül, hogy ítéletet mondanának a másik fölött. De az, hogy tartózkodik valaki az ítélettől, nem jelenti, hogy lemond a jó és a gonosz különbség tételének az igényéről. Mert a jó és a rossz megkülönböztetése isteni igény. És ki kell mondani az isteni mérce szerint. Mert hogy mi a jó és mi a rossz, ha a világi norma szerint szeretnénk utána menni, akkor az nagyon változó. De az evangéliumi igazság szerint ki lehet mondani és vallani is lehet. Igen, hogy nincs rendjén az, hogy együtt a jók és a gonoszok, de ez ellen nem tudunk tenni. De az igény mégis ott van, hogy különbséget tegyünk a kettő között, még ha ellene nehezen is tudunk tenni, az ember legalábbis a saját életében tud disztingválni a Krisztus igazságában. És nem megy együtt azzal a kockázattal, hogy netán belehal az ember azáltal, hogy nem választja külön a jót és a rosszat. Japánban olvastam valamikor, van egy érdekes szokás, ugye ők nagy tengeri gyümölcsfogyasztók és halevők, mint szigetország, és van egy fajta hal, amit felkínálnak a nagyon méregdrága áron a vendéglői asztalokon, amely halnak az a tulajdonsága, hogy bizonyos időszakokban a testének egy részében van egy olyan darab, amelyik halálos mérget tartalmaz, felteszik, és igazából abban van az életnek a nagy kihívása, hogy valaki megeszi tudatosan ezt a halat, drága pénzért megveszi, hogy vajon átéli, vagy túléli, vagy nem. Hát ezt hívják, testvéreim, kísértésnek, amikor az ember kísérti a halált. Mert együtt van a jó és a rossz. Nekünk azért látni kell és tudni kell, és az, aki komolyan veszi az Isten igényét, az igyekszik a kísértést elkerülni. Nincsen jól természetesen, hogy nincsen az Isten országa olyan tisztaságában itt a földön, ahogy majd a mennyben lesz. Ugyanakkor pedig tudni kell, hogy aki elfogadja Jézus Krisztus hívását az Isten országába, az meg is tisztul a Krisztus vérében és kegyelméből, hogy méltó legyen erre az országra. És ez a második szint, amiről beszél az ige. Mert az életet egyszer megítéli az igaz bíró. Így lesz a világ végén, és eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Jézus mintha azt mondaná, vigyázzatok, ne csaljon meg titeket az Isten hosszú tűrése. Mert az nem jelenti azt, hogy nem jön el ítélő úrként, hanem Krisztus megváltó szeretete döntésre hív ma, hogyha majd ott kell állni egyszer az Isten ítélő széke előtt, akkor ne kelljen félni, mert tudjuk, hogy nincs semmi, amit takargatni kellene az Isten előtt. az embernek nincs félnivalója, bár nem kellemes, de felemelt fővel tud a bíróság elé állni. Mert tudja, hogy az ítélet nem érvényes rá, nincs miért. Mert ő tiszta és igaz. És ez az igazság a keresztény embernek nem önmagából való, hanem a megváltó Jézus Krisztustól. De testvéreim, még ebben az életben kell megindulni ezen az úton. Ahogy hallottuk, és nem véletlenül utalok másodszor is a gazdag és Lázár példázatára. Hogy utána már nincsen változtatási lehetőség. Isten ezt a földi életet fogja megítélni, ezt visszük az Isten elé. Ezért is olyan szép ez a felhívás a tanítványok felé, amit Jézus mond. Később nincs változtatás, de most van lehetőség a megtérésre, az Istennel való életre. A halak nem tudnak változtatni az életükön, de ti emberek tudtok változtatni. Mert az embernek szüksége és lehetősége van erre a változásra, az újjászületésre. Még abban a rácsodálkozásban, amit Nikodémustól ismerünk, hogy hogyan születhet egy ilyen felnőtt ember újjá. Hát Szentlélek és víz által. Hogy az Isten melletti döntés megadja nekünk azt a belső nyugalmat és békességet, hogy amikor majd egyszer el kell számolni az örökkévaló színe előtt az életünkkel, akkor nem félünk, hanem odaállunk, sőt, úgy állunk oda azzal a reménységgel, hogy majd találkozni fogunk az ő országában mindazokkal, akik Krisztusban voltak, és ő benne mentek el. Ítélet lesz, ember meg nem kerülheti. Félnivalója csak annak van, aki Istennel nem rendezte a dolgait. A ma nagy hálót, a gyaumot húzza és húzza, újra és újra. A nagy gyűjtő, az Úr Jézus Krisztus, aki majd ott áll akkor, amikor az angyalok elkezdik külön válogatni a jókat és a gonoszakat. És tudjátok, honnan fogják megismerni? Onnan, hogy aki Krisztuséi, azokon ott lesz majd az életjele. Egyértelműen. A többiek, pedig mikor eljönnek az angyalok és kiválasztják a gonoszakat az igazak közül, a tüzes kemencébe vetik őket, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. És akkor megszólal Jézus, nem olvastam fel ezt a verset az 51. versben. Mondanék itt Jézus, megértettétek-e mindezeket? És mondának néki, megértettük, Uram. Megértettétek-e mindezeket? Ti kései tanítványok. S ha igen, akkor higgyétek el, hogy ma sem késő, és mindaddig nem késő Istennel megtalálni az élet útját. Hiszen Krisztus ezért jött, ezért emel fel bennünket, hogy reménységünk legyen, mert ő benne a megváltó jött közénk. Amen. Köszönjük neked, Urunk, jó atyánk, hogy nyilvánvalóvá tetted ma újólag előttünk, hogy te az igazság Istene vagy, aki ugyan hosszú tűrő, de nem adott fel sohasem az isteni igazság igényt a világgal, a teremtett világgal, és a te teremtményed koronájával az emberrel szemben. Sokszor megcsal bennünket a látszat. Mert a régi időkben is a zsoltáros úgy panaszkodott, hogy a gonoszoknak jól megy, és az Isten gyermekei milyen sokat szenvednek. Meddig még, Uram? És azóta ez a zsoltáros szó átjött az időn, és valószínű, hogy még utánunk is jön. Meddig még, Uram? Úgy látjuk, mintha a te igazságod elveszne e világ összevisszaságában, de jó nekünk hallani, újra hallani és megerősödni, hogy nem. A te igazságod az, hogy a végső ítéletet fenntartod magadnak. A te igazságod az a te gyermekeid felé, hogy ne a világra és annak lehetőségére vagy lehetetlenségére nézzenek, hanem magasba, a mennyek országába. Tudván azt, hogy itt a földön nincsen tökéletes közösség, de van krisztusi közösség, van megbocsájtás, van irgalmasság, van szeretet, van egymáshoz hajolás. És tökéletlenségünkben is fel tudsz használni, hogy ilyen eszközeid legyünk. Köszönjük neked, amikor ezt a gyülekezetünkben, amikor a családunkban, amikor valaki olyannal tudjuk megtenni, aki nagyon közel van hozzánk. Hiszen hajlamosak vagyunk arra, hogy azokat bántsuk a leghamarabb, akikkel a mindennapokat megosztjuk. Mert már annyira megszoktuk egymást, és annyira bízunk a másiknak a megbocsájtásában. Ó, hadd ne legyen természetes, hanem legyen hála a szívünkben, hogy te jöttél, újra jössz, és újra szólsz igazságoddal. Imádkozunk azoknak lelki megnyugvásáért, akik így halottak napja közelében, újra felkavarodott érzésekkel küszködnek. Imádkozunk azért, hogy te benned békességet találjanak mindazok, akik tőled várják azt. Imádkozunk, hogy úgy tudjunk visszanézni nagy történelmi emlékezésünkben a reformáció ünnepén, hogy hálát adjunk az elődök örökségéért. És mi magunk tudjuk felvállalni annak gyönyörűségét, amely talán nem könnyű, de örökséget felvállalni, építeni, megtartani sohasem volt könnyű. Még a földieket sem, ennyivel inkább a mennyeieket. Köszönjük, hogy mégis itt vagy velünk, és itt vagy közöttünk. Szeretnénk letenni csöndben a mi szíveinket eléd, hogy hallgass meg és fogadd el szívünk kérését a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.